Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat.
A mikrofonnál Virtes Ajai László
és Gedő Ágnes.
Szombati adásunk tartalmából.
Ferenc pápa az agrigentói szeminaristákhoz együttjárás, meghallgatás, megkülönböztetés jegyében küldve.
A zene lelkipásztori ereje. A Szentatya beszéde a harmadik nemzetközi kórus találkozó fiataljaihoz.
Ferenc pápa levele boldog Toniolo halála centenáriumán. Polgári társadalom és szolidáris állam.
Tovább nő a keresztényüldözés a világon. Számuk közel 300 millió.
A pápa az agrigentói szeminaristákhoz együttjárás, meghallgatás, megkülönböztetés jegyében küldve. Püspökükkel, Montenegró bíborossal együtt fogadta Ferenc pápa november 24-én szombaton délelőtt a konzisztórium teremben a dél-szicíliai Agrigento egyházmegye szemináriumának 40 növendékét. Az ifjúságról szóló püspöki szinódus záró dokumentumának kulcsszavaival adott Ferenc pápa eligazító útravalót a kispapoknak. A bibliai Emmaus járás rendje szerint az Úrral való együtthaladás és meghallgatni tudás képessége mellé szerezzék meg a helyes megkülönböztetés adományát, hogy aztán együtt, papok és világi hívek közösen építsék Isten országát.
A pap életében az alapvető szó, a kiinduló pont az úton lét, az együttjárás. Ebből a haladásból ered a találkozás az Úrral, a hivatás maga, és aztán a küldetés, a vele járó szolgálattal. Ennek a haladásnak az első fázisa a csendes meghallgatás, amelynek során felszínre kerül az emberben rejlő reménység és bizonytalanság is. A szemináriumban is ez az útja a képzésnek. Meghallgatni azt az Urat, aki kész meghallgatni a szívünket, mindenféle elkendőzés nélkül, emelte ki a pápa.
Az együttjárás és meghallgatás után a következő feladat a megkülönböztetés, hiszen a szeminárium éppen ennek a helye. Ehhez úgy kell a kísérés, ahogy maga Jézus kísérte az emmausziakat. Türelmesen kíséri őket és határozottan, mint egy jó barát és mint egy orvos, aki ha kell, használja a szikét is. Ha ez az eredeti megkülönböztetés hiányzik, akkor később a pap életében nyilvánulnak meg a megoldatlan problémák. A hivatás és a megkülönböztetés titka a Szentlélek mesterműve, mely feltételezi az együttműködést a kísérő és a kísért személy között.
A negyedik kulcsszó a misszió, a küldetés. Ennek a mozdulatnak a közösségi jellegét hangsúlyozta erőteljesen Ferenc pápa. A két emmauszi tanítvány visszatér társaihoz, csatlakoznak a többiekhez, és egyé válnak az apostoli közösséggel, amely a lélek erejében missziós jellegűvé lesz. Ez a közösségi szempont azért is fontos, mert mindig fennáll a kísértés lehetősége, hogy saját prédikációs vagy liturgikus vagy szervezési képességünk jegyében egyedül maradjunk, távol a kollegiális közösségtől és annak tanúságtévő lehetőségeitől. Ferenc pápa végül áldást adva a szűzanya otthonába ajánlotta az agrigentói szeminaristákat.
A zene lelkipásztori ereje. Ferenc pápa beszéde a nemzetközi kórus találkozó fiataljaihoz. Szombaton délben csendült föl a 6. pálteremben a 3. nemzetközi kórus találkozó 7000 résztvevőjének ajkán az ének, megörvendeztetve ezzel Ferenc pápát. A Szentatya hozzájuk intézett beszédében rámutatott, az ének az evangelizálás eszköze, mivel általa Isten szava megérinti az emberek szívét.
A fiataloknak szentelt októberi püspöki szinóduson kitértek a zene témájára is. A szinódusi atyák a záró dokumentumban megállapítják, egészen sajátos a zene jelentősége, mely a fiatalok valódi és állandó közege. A zene egyben kultúra és nyelvezet is, amely érzéseket ébreszt és formálja a személyiséget. A zenei nyelv továbbá lelkipásztori erőforrás is, amely inspirálja a liturgiát és annak megújulását.
A zene és az ének az evangelizálás eszköze is lehet, amennyiben tanúskodik Isten szavának mélységéről, s így megérinti az emberek szívét. Általa a szentségek ünneplése, a szentmise közelebb hozza a mennyország szépségét, mondta a kórus találkozó tagjainak a pápa. A II. Vatikáni zsinat a liturgia megújításakor hangsúlyozta, az egyház zenei hagyománya felbecsülhetetlen kincs. Ez a népi kultúra megannyi sajátos megnyilvánulását teszi lehetővé, növelve a világegyház gazdagságát, így a zene és az ének hangjain fohászkodva egy igazi nemzetközi összkar dicséri az atyát és zengi Isten népe dicsőségét.
Bár különböző nyelveket beszélünk, mindenki megérti a zenét, amelyet megszólaltatunk, a hitet, amit vallunk, és a reményt, ami vár minket, folytatta beszédét Ferenc pápa. Arra szólította a fiatalokat, hogy ne essenek a szereplési vágy kísértésébe, hanem alázattal szolgálják a liturgiát és a közösséget. Ne becsüljék le a népi vallásosság többi kifejeződését, a védőszentek ünnepeit, a búcsúkat, a körmeneteket, a néptáncot és a népdalokat, mert azok ugyanúgy a Szentlélek működésének nyomai az egyház szívében. A zene legyen tehát az egység eszköze, amely hatékonyabbá teszi az evangéliumot a mai világban. A szépség által magához vonz és segít hinni, rábízza magunkat az atya szeretetére. Ferenc pápa végül Szent Cecília, a zene védőszentje oltalmába ajánlotta a 3. nemzetközi kórus találkozó részvevőit és áldását adta rájuk.
Ferenc pápa levele boldog Tonioló halála centenáriumán. Polgári társadalom és szolidáris állam. 100 évvel boldog Giuseppe Tonioló halála után a milánói Szent Szív Katolikus Egyetem a hét során konferenciát szervezett, mely egyszerre tiszteleg a társadalom tudós és neves közéleti személyiség előtt, ugyanakkor példájából erőt, ösztönzést és útmutatást merít a jelenkor kihívásaival szemben. Ferenc pápa november 24-én szombaton levelet küldött Mario del Pini milánói érseknek, melyben alapos elemzést nyújt a tudós életművéről, koráról és napjaink feladatairól. A levél kiemeli boldog Tonioló személyes vonásait. Szent életű hitvalló apa és férj, aki szenvedélyesen szerette és tisztelte az eukarisztiát, és éppen a személyes hitéből erőt és indíttatást merítve kapcsolta össze a hit, a kultúra és a közélet világát, szem előtt tartva a társadalmi igazságosság alapelveit.
Boldog Giuseppe Tonioló korát 1845 és 1918 között az iparosodás és a munkástömegek megjelenése adta nagy változások jellemezték, amelyről a kor nagypápája 13. Leó írta a Rerum Novarum úttörő enciklikájában. Dúsgazdagok parányi csoportja proletárok végtelen nagyszámú sokasságára terheli rá a szolgai jármot. A pápai tanítás hatására Giuseppe Tonioló pragmatikus választ keresett az új társadalmi jelenségre, hogy a magára hagyott munkásvilágot kiszabadítsa az ideológiák fogságából.
Boldog Tonioló ebben az új helyzetben új hangú pápai tanítás missziós lelkületével távlatokat nyitott kora szociális, gazdasági és kulturális kérdéseire. Középpontba állította a társadalmi kérdést, felismerve, hogy milyen veszéllyel jár az etikától eloldott gazdaság, melyet csak a nyereség érdekel. Ennek kivédésére lett a támogatója azoknak, akik a társadalom leggyengébb rétegét alkották. A lélek és a természet fölötti erejében küzdött az individualizmus, a határtalan és önkényes egyéni szabadság ellenében. Másfelől pedig élesen bírálta az önkényes és zsarnoki államhatalmat. Ezekkel a téves utakkal szemben a katolikusok társadalmi kultúráját hangsúlyozta, melyek társulásokkal, felvilágosító közleményekkel és konferenciákkal keresték a szolidaritás kezdeményezéseinek megfelelő formáit, például népbankok, vidéki takarékszövetkezetek hálózatának a megteremtésével.
Boldog Tonioló meglátta annak a fontosságát is, hogy a tudományos síkon is elő kell készíteni a katolikusok politikai szerepvállalását. Ennek jegyében két normatív elvet hangsúlyozott alapvetően, az első a polgári társadalom primátusa, a másik pedig az állam el nem hanyagolható szerepe, amelynek etikai szellemi alapja a szubszidiaritás és a szolidaritás. Gondolkodása sarcsillagának Boldog Tonioló a közjót nevezte, amelynek szolgálatában együtt kell működniük a társadalom különféle rétegeinek és erőinek. Erős etikai szempont jellemezte Boldog Tonioló szellemiségét és gyakorlatát. A szentek társasága vagyunk, és azzá kell lennünk, mert a jólét társadalmi humusza a szentségre törekvés. Ferenc pápa levele végül arra buzdít, hogy napjainkban a mai kívásokkal szemben Boldog Giuseppe Tonioló profétai tanításának medrében kell járnunk.
Tovább nő a keresztényüldözés a világon. Számuk közel 300 millió. A világ 38 országában üldözik vagy diszkriminálják a keresztényeket és más vallási kisebbségeket. Derül ki a Szükséget Szenvedő Egyház Pápai Jogú Segélyszerv legújabb jelentéséből, melyet csütörtökön mutattak be Rómában.
Minden hetedik keresztény olyan országban él a világon, ahol üldözésnek van kitéve, összlétszámuk megközelíti a 300 milliót. A Szükséget Szenvedő Egyház Pápai Jogú Segélyszerv ezeket a megdöbbentő adatokat tette közé 14. jelentésében, amelyet Rómában a Szentszéki Olasz Nagykövetsége mutattak be az újságíróknak. A jelentés két éves periódust vizsgált 2016. júniusa és 2018. júniusa között, amely egyértelműen a vallásszabadság megsértésének emelkedését mutatja sok országban.
Összesen 38 olyan országot emel ki a jelentés, ahol súlyosan vagy szélsőségesen megsértik a vallásszabadságot. 21 országban üldözésről beszélünk. Ezek Afganisztán, Szaúd-Arábia, Banglades, Burma, Kína, Észak-Korea, Eritrea, India, Irak, Líbia, Niger, Nigéria, Pakisztán, Palesztina, Szíria, Szomália, Szudán, Türkmenisztán, Üzbegisztán és Jemen. Ezen túlmenően 17 országban diszkriminálják hitük miatt az embereket, vagyis Algériában, Azerbajdzsánban, Butánban, Bruneiben, az Orosz Föderációban, Iránban, Kazahsztánban, Kirgizisztánban, Laoszban, a Maldív-szigeteken, Mauritániában, Katarban, Tadzsikisztánban, Törökországban, Ukrajnában és Vietnámban. Ezen adatokat egybevetve a világ lakosságának 61%-a él olyan országban, ahol nem tartják tiszteletben a vallásszabadságot. A nemzetek 9%-a diszkriminálja, 11%-a pedig egyenesen üldözi a vallási kisebbségeket.
A 38-ból 17 országban tovább romlott a helyzet az elmúlt két évben. Másutt, mint például Észak-Koreában, Szaúd-Arábiában, Nigériában, Afganisztánban és Eritreában változatlan a kép, hiszen eddig is olyan rossz volt, hogy nincs hová romlania. Állapítja meg a Szükséget Szenvedő Egyház jelentése. A szervezet a világ 150 országában működő projekt partnereinek gyűjtő munkáját vette igénybe a dokumentáció elkészítéséhez.
A legüldözöttebb vallás egyértelműen a kereszténység, melynek híveit az elnyomás és az intolerancia számos formája sújtja. Emellett más vallási kisebbségeket is egyre inkább üldöznek. A közöny és a hallgatás falát aláássák az erőszakos térítések és házasságkötések, a merényletek, emberrablások, a kultuszhelyek és más vallási jelképek elpusztítása, az önkényes letartóztatások, az Isten káromlás vágyai, a vallási ügyek ellenőrzésének szabályozása és a nyilvános vallásgyakorlás különböző eszközökkel való korlátozása.
Az üldözés mögött leggyakrabban a szélsőséges iszlám áll, de emelkedőben van az ultranacionalizmus miatti erőszak is, amely a kisebbségek vagy egyes esetekben mindenféle vallás ellen irányul. Ez az aggasztó tendencia országonként eltérően fejlődött ki. Indiában egyre több erőszakos megmozdulásnak vagyunk tanúi a vallási kisebbségek kárára. Ez a hindu nacionalista párt előretörésével párhuzamosan a keresztények elleni támadások megduplázódásával járt. 2016-ban 358, míg 2017-ben 736 támadást hajtottak végre keresztények ellen. A vallási kisebbségek szerintük veszélyeztetik India egységét, amennyiben azt kizárólag a hinduizmussal azonosítják. Van olyan eset is, amikor az állam minden vallást üldöz. Ennek kiemelkedő példája Kína esete, ahol az elmúlt két évben a kormány újabb, korlátozó intézkedéseket vezetett be azoknak a vallási csoportoknak az elnyomására, akik ellenállnak a kommunista hatóságok uralmának. Észak-Koreában vélhetően keresztények ezrei sinlődnek fogolytáborokban, ahol hitük miatt a többi elítéltnél is keményebben bánnak velük.
Az iszlám állam és más szélsőséges iszlám csoportok elleni katonai fellépés sikere elfedte más militáns iszlám mozgalmak előretörését Afrika, Közel-Kelet és Ázsia térségeiben. Az iszlám fundamentalizmus 22 országban van jelen, ahol összesen 1 milliárd 337 millió ember él. Nigériában úgy tűnik a Boko Haram veszít erejéből, viszont emelkedik a más iszlám csoportok által elkövetett erőszak. A keresztény ellenes támadások továbbra is jelen vannak Egyiptomban. Az ország alkotmánya elvileg szabad vallásgyakorlást engedélyez, de ezt a valóságban nem alkalmazzák maradéktalanul. Az elmúlt két évben 4 súlyos merényletet hajtottak végre Kairóban, Alexandriában, Tantában és Minyában. Ehhez jön még a november 2-ai terrortámadás, amelyet Minyában követtek el kopt zarándok busz ellen. Egyiptomban sok keresztény serdülőt, lányt és nőt rabolnak el és térítenek erőszakkal az iszlám hitre. Pakisztánban évi 1000 keresztény és hindu lány esik ennek áldozatul. Az Afrikában és Közel-Keleten dúló iszlám katonai csoportok, mint az ISIS és a Boko Haram, a nemi erőszakot és a nők muzulmán hitre való térítését fegyverként használják, mutat rá a jelentés.
Európa sem mentes a vallási intolerancia megnyilvánulásaitól. Az elmúlt két évben növekedett az antiszemitizmus, amelynek jelensége gyakran a militáns iszlám előretörésével magyarázható. Franciaországban, ahol a legnépesebb, mintegy 500 000 zsidó közösség él, kiemelkedően sok antiszemita és erőszakos támadást követtek el zsidó kulturális és vallási központok ellen. Az iszlám kisebbségek irányában is nőtt az ellenséges magatartás, főként Európában. 2016 és 2018 júniusa között terrortámadások hulláma söpört végig a kontinensen.
Azt sem szabad elhallgatni, hogy a világ közönnyel reagál a kiszolgáltatott hívő közösségek szenvedéseire, a szekularizált nyugat pedig nem vesz tudomást helyzetükről. A nyugati kormányok zöme nem nyújtott megfelelő és sürgős segítséget a vallási kisebbségekhez tartozó csoportoknak, különösen azoknak a kitelepített közösségeknek, akik szeretnének visszatérni hazájukba, ahonnan menekülni kényszerültek.
Magyarország ebben a tekintetben példamutatóan áll ki az üldözött keresztények mellett. Államtitkárságot hozott létre megsegítésükre, a Hungary Helps programon keresztül pedig iskolák, kórházak, lakóházak újjáépítését finanszírozta Irakban és Szíriában. Közel-keleti és afrikai üldözött keresztény fiatalok továbbtanulását biztosítja magyarországi egyetemeken, hogy csak a legfontosabb intézkedésekről szóljunk. Nemrég a Rómában tartott Keresztízben című kiállításon éppen keresztény testvéreink szenvedését mutatták be, tanúságot tettek az ösztöndíjas fiatalok, akiket szerdán az általános audiencián köszöntött Ferenc pápa is.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért.
Figyelmüket köszönve búcsúznak a mai adás szerkesztői
Gedő Ágnes
és Virtasajai László.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Laudétur Jézus Krisztus!
Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
Igéző. Vallomások Isten szaváról.